Köszöntöm minden kedves hallgatónkat! A Reaktor Podcast mai adásának vendége Takó Sándor, filmrendező, jogász, a Martfűi Rém producere, a Magyarok Hollywoodban könyvsorozat egyik szerkesztője. Én Fazekas Csilla vagyok, üdvözlöm Takó Sándort!
Szép napot kívánok, nagyon szépen köszönöm a meghívást!
Sok híres magyar van, akinek a nevét az egész világon ismerik. Valóban magyarok találták fel Hollywoodot?
Hát, mindenféleképpen el lehet mondani, hogy meghatározó szerepet játszottak Hollywoodnak a feltalálásában, illetve a közép-európai, mondhatom azt, gondolkodásmódnak, kreativitásnak úgy szintén meghatározó szerepe van Hollywoodnak a feltalálásában. Sok magyar játszott nagyon fontos szerepet Hollywoodban, de közülük is ki kell emelnünk két hollywoodi alapító atyát, Cukor Adolfot, illetve Fried Vilmost, aki később William Foxként vált világhírűvé és ismerte meg őt a világ. Mind a ketten Magyarországon, két kis Borsod-Abaúj-Zentén megyei faluban születtek, Cukor Adolf Ricsén, William Fox pedig Ricsétől alig 50 kilométerre Tolcsán látta meg a napvilágot, és mind a ketten innen indulva gyermekként, illetve csecsemőként mentek át az Egyesült Államokba, és ott alkottak nagyot.
Az ő életrajzát olvashatjuk el, ugye tavaly decemberben jelent meg, ha jól tudom, a két kötet.
Így van, mind a ketten megírták a maguk szakmai memoárját, illetve életútjukat. Két fantasztikusan izgalmas kötetről van szó, amelyek több évtizeddel ezelőtt jelentek meg eredetileg angol nyelven az Egyesült Államokban. Ezek a kötetek soha nem jelentek meg idáig magyarul, és rengeteg munka, több évnyi munka révén dr. Kolarik Tamás szerkesztőtársammal, ötletgazdatársammal közösen, illetve ki kell emelnem még azt több munkatársamat, akik meghatározó szerepet játszottak abban, hogy ez a kötet elkészülhetett, és az Emberi Erőforrások Minisztériumának, illetve a támogatásával, minisztériumi támogatással, és az NK, tehát a Nemzeti Kulturális Alapkönyvkiadás Kollégiumának a pályázati felügyelete támogatása mellett megkezdhettük ezeknek az életműveknek a hazahozatalát. Ez egy több éves folyamat volt, és ennek a végére értünk 2020 decemberében, amikor végre megjelenhetett a két kötet, és nagy-nagy álmunk vált valóra, hogy sikerült ennek a két, tényleg elmondhatjuk, hogy világhírű magyarnak az életrajzát hazahozni Magyarországra.
De ha jól tudom, akkor a munkát folytatjátok, ugyanis dokumentumfilmet terveztek az életrajzokból forgatni. Te a Martfűi Rémnek is a producere voltál, ami ugye egyrészt a moziban jelent meg, majd utána egy minisorozatként a Netflixen. Mit gondolsz, hogy az egész estés moziké a jövő, vagy inkább a minisorozatoké?
Nagyon nehéz erre a kérdésre röviden válaszolni. Én nagyon hiszek a moziban, és én úgy gondolom, hogy a mozira mindig szükség volt, mindig szükség lesz, és mindig meg lesz a helye a filmművészetben. Hogyha csak ennyiben visszautalhatok esetleg a készülő dokumentumfilmre, amit szintén Kolarik Tamás alkotótársammal közösen fejlesztünk a Nemzeti Filmintézetnek a támogatásával, illetve már gyártás előkészítés alatt van, illetve pályázat alatt van a produkció, és nagyon várjuk a Filmintézetnek a pozitív elbírálását. Ezzel a dokumentumfilmmel, egész estés mozis dokumentumfilmmel is lényegében a mozi születésének is szeretnénk emléket állítani ennek a két példátlan magyar életútnak és személyes történetnek a bemutatásával, illetve ütköztetésével. Ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy egyértelműen a streaming platformokkal, a digitális világ előretörésével, illetve egyáltalán a filmgyártásnak is a digitalizálódásával látható az, hogy egyre inkább áttevődik a forgalmazás, a ezekre a platformokra. Én úgy gondolom, hogy a kettő ettől függetlenül nem feltétlenül zárja ki egymást, de az elmondható, hogy pláne ez a pandémia meggyorsította ezeket a folyamatokat, amik már amúgy is a Netflixnek, illetve egyéb más streaming platformoknak az előretörésével, a Disney is elindította a saját platformját, a Hulu, az Amazon, az Apple streaming szolgáltató, hogy csak tényleg néhányat felsoroljak, illetve hogy azért mégiscsak kicsit azért haza is beszéljek, ugye elindult a Filmio streaming platformja, a Nemzeti Filmintézetnek is, ami magyar filmklasszikusokat kínál, illetve a Cinego, ami művészfilmeknek a hazai forgalmazásával és elérhetőségével is foglalkozik, ezeket ki kell hangsúlyozni.
Ezeknek milyen esélyei lehetnek nemzetközi piacon akár?
Én úgy gondolom, hogy más célból jöttek létre ezek az alkotások, vagy ezek a streaming platformok. Én úgy gondolom, hogy a Cinego-nak vagy a Filmio-nak nem az a feladata, hogy fölvegye a Netflix-el a versenyt, hanem az a feladata, hogy olyan filmklasszikusokat, olyan tehát gyakorlatilag a magyar filmvagyont, filmkincset elérhetővé tegye széles formátumban. Méltatlan az, hogy a 21. században a magyar filmkincsnek a jelentős része csak illegális oldalakról, illetve egyéb módon érhető el, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy széles körben ezek a streaming szolgáltatások is elérhetővé válnak, illetve ismerem, hogy tehát sokat olvastam Kál Csaba filmügyi kormánybiztos úrnak a terveire vonatkozóan, és hogy tervben van a Filmióval kapcsolatosan az, hogy akár egy nagyobb regionális szerepet betöltő streaming szolgáltató is váljon, értve ez alatt, hogy akár szlovák, lengyel, szerb, osztrák, cseh kortárs filmek is elérhetővé válhatnak ezáltal a magyar film nézők, illetve a magyar közönség számára. Én szerintem ez egy remek kulturális kezdeményezés.
Kicsit visszakanyarodva még a Martvérémhez, hogy azt mennyire volt nehéz elérni, hogy a Netflix ezt műsorára tegye, és egyébként miért nem a filmet, hanem egy ilyen minisorozat formájában?
A Mart Firémnek a története, mármint filmes projekt szempontból, produkció szempontból is egy nagyon izgalmas történet. Eredetileg ugye a film alapnak, a Nemzeti Film Alapnak a támogatásával készült mozifilmként, azonban azt lehet mondani, hogy a Sopsics Árpád rendező forgatókönyvíró eredetileg egy forgatókönyvet, eredetileg egy sorozatot tervezett forgatni a Mart Firémből, és én mindig is úgy gondoltam, hogy a Mart Firémben benne van a sorozatnak a lehetősége, már csak annak okán is, mert műfajból adódóan is teljesen más lehetőségek vannak, akár csak a műsoridőt tekintve is, akár egyéb dramaturgiai szálaknak, karaktereknek a bemutatására, és a sorozat az egy nagyobb teret adott arra, hogy egy kicsit mélyebbre nézzünk, jobban megismerjük ezt a korszakot, jobban megismerjük a szereplőket, és már a bemutatással egy idejűleg tudtuk és terveztük, hogy ebből a produkcióból mindenféleképpen szeretnénk egy minisorozatot is készíteni, és azt tudni kell, hogy én a minisorozatba szálltam bele producerként, tehát én a minisorozatban vagyok producer, és a Focus Foxnak, a Romis filmnek, illetve a Film Hungary-nek a koprodukciójában készült el ez a minisorozat, amely legnagyobb örömünkre első, talán ha jól tudom, talán első magyar sorozatként fel is került a Netflixnek a kínálatába, és napokig ott volt az élmezőnyben a Netflix nagy produkciókkal felvéve a versenyt.
Mondhatjuk, hogy jobban teljesített, mint mondjuk a mozifilm?
Hát az igazat megvalva úgy gondolom, hogy tehát megint itt nagyon nehéz ezeket a dolgokat összemérni. Én úgy gondolom, hogy a mozifilm is annak ellenére, hogy 18 éven felülieknek volt csak ajánlott, egészen kiváló eredményeket, nézőszámokat hozott, sokszorosan meghaladta egyébként a film alap által előzetesen vártakat, tehát emlékeim szerint abban az évben a Mart Firém 18 pluszos filmként is a legnézettebb magyar mozifilm volt, tehát ezek én úgy gondolom, hogy egytől együtt sikerként könyvelhetőek el, és tarolt a Magyar Film Díjgálán is, de az egy hatalmas dolog, hogy bekerülhetett a Netflixnek a kínálatába, és azokat olyan visszajelzéseket kapunk, hogy azokhoz is elért, akiket a mozifilm, akik a mozifilmet nem tudták megtekinteni, vagy nem érték el, és azokat is, akik már látták a filmet, és rajonganak a filmért, és nagyon jó közönség, illetve szakmai siker, és nagyon jó visszaigazolásokat kapunk a sorozatra vonatkozóan.
És említetted már Kál Csabát, ugye 2 éve hunyt el Endi Vajna, akinek azért elég nagy szerepe volt a hazai filmgyártásban. Mi minden változott itthon azóta, mióta ő nincs?
Én ezt filmesként, illetve magán a film szakmában dolgozóként tudom csak, hogy mondjam, a saját benyomásaimat mondani. Ugye 2020. január 1-én állt föl a Nemzeti Filmintézet. A Nemzeti Filmintézet vette át a korábban tévés platformok, tévés műfajok támogatását ellátó mecenatúra programnak mondhatom a szerepét, itt beolvasztotta, vagy mondhatjuk azt egyébként, hogy törvényi szintre emelte a mecenatúra programot a jogalkotó a filmtörvénymódosítással és a Nemzeti Filmintézet létrehozásával, illetve a televíziós kollégium létrehozásával, illetve a film alap is ugye beolvadt a Nemzeti Filmintézetbe, tehát gyakorlatilag azt el lehet mondani, hogy most már egy egységes támogatási rendszerben, de mégis egymástól különálló módon tudnak a film, a mozis, illetve a televíziós produkciók is pályázni. Mindenféleképpen jó, én úgy gondolom, hogy fontos dolog, hogy azt látom, hogy sok forrás áll továbbra is rendelkezésre a magyar filmben, de ahogyan egyébként az Endi Vajna féle film alapnak, vagy éppen egyébként Kolarik Tamás által megálmodott és fölépített, és által ugye médiatanács tagként koordinált mecenatúra programnak is kellett időt hagyni. Tehát általában, ahogyan egy film is az ötlettől, ahogyan eljut a bemutatásig, az durván 2-3 év. Én úgy gondolom, hogy minden rendszernek, minden új ahogy egy filmnek is, ugyanúgy egy rendszernek is időt kell hagyni, és úgy gondolom, hogy 2-3 év múlva láthatjuk gyakorlatilag azokat a filmeket, főként amelyek 2020. január 1-e óta a Filmintézet felállásával, ugye átszervezésével, új kírt pályázataival el tudnak készülni. Én is a sajtóból, illetve természetesen a szakmában követtem, hogy mik azok a főbb vállalásai a Filmintézetnek, illetve kormánybiztos úrnak. Ebben benne van a koprodukciók, tehát a nemzetközi együttműködéseknek a támogatása, ami szerintem egy nagyon-nagyon jó irány, és nagyon fontos, és szerintem erre egy nagyon fontos és meghatározó igény van, és a nemzetközi együttműködésekben épülhet egyébként a mi szakmánk is, és piacot, forgalmazási piacot, közönséget tudnak, és egyébként forrás megosztáson alapulva pedig egyébként egy még sikeresebb alkotásokat lehet létrehozni. Tehát szerintem ez egy nagyon jó vállalás, és látom azt, hogy nagyon ambiciózus és előre törő közép és hosszú távú tervek is vannak. Mondom, itt most jelen pillanatban még azért, ahogyan mondtam is, a kormánybiztos úr által megindított útnak is egyébként kb. 2-3 éves útja volt itt, és úgy gondolom, hogy egy hasonló időszakra kell várni, és utána lehet azért még sok mindenről beszélni.
Az állami támogatások mellett a piaci forrásoknak mekkora szerepe van abban, hogy miből lesz film?
Ez egy nagyon jó és érdekes és izgalmas kérdés. Azt el lehet mondani, hogy az Európai Unióban, illetve Magyarországon, ugye ez maga az európai film, egy kicsit eltérően az Egyesült Államoknak a szemléletétől is, nem kizárólag piaci alapokon működik, mert nem is működhet piaci alapokon. Magyarországon, ahol ugye van egy meghatározott szűk piac, nem lehet és nem is feltétlenül szabad elvárni azt, hogy kizárólag piaci alapokon működhessen. Ebből adódóan van az, hogy mind az Európai Unióban, minden Európai Uniós országban egyébként, így Magyarországon is az államok sok pénzt áldoznak a kultúrára, azon belül is az egyik rendkívül fontos kulturális ágazatra, a filmgyártásra. És ez Magyarországon szerencsére évek óta nagyon sikeresen működik, el lehet mondani, hogy 2010 óta számtalan fantasztikus siker született. Azt is el lehet mondani, természetesen, mert a rendszerváltást követően voltak ilyen támogató intézmények, akkor még a Magyar Mozgókép Közalapítvány támogatott filmes produkciókat. Természetesen a piacnak a szerepétől függetlenül fontos, és én úgy gondolom, hogy az is egy fontos célkitűzés, hogy amennyire csak lehetséges, azért be kell vonni a magánfinanszírozást, és törekedni kell rá. Minél jobb egy produkció, minél nemzetközibb egy produkció, minél nagyobb közönséget lehet elérni vele, annál jobban megtalálja a piaci számításait is, értve ez alatt akár, hogy nagy cégek állnak a projekt mögé szponzorként, támogatóként, másik oldalról pedig azért, mert ugye egy film állami, azért, mert egy film állami támogatásból készül, természetesen széles nézőközönségre tartott még számot. Én is filmalkotóként, producerként a produkciós cégeknek a vezetőjeként igyekszem olyan filmtémákat keresni, amelyek széles közönséget érhetnek el, és ezek közül meghatározó a Cukor Adolf, illetve William Foxnak a története.
Kormánybiztos úr egy interjújában azt is hangsúlyozta, hogy szükség lenne szerintem minél több filmklubra, hogy ne csak nézzük, hanem értelmezzük, meg vitassuk is meg a filmeket. Szerinted a mai fiatalok mennyire vevők az ilyesmire?
Nagyon, nagyon jó kérdés egyébként. Pont most vizsgáztatásból érkeztem a Móli Nagy Művészeti Egyetemről, és az egyik hallgató éppen egyébként filmklubot üzemeltet, és pont erről a témáról egyébként röviden értekeztünk is. Én úgy gondolom, hogy minden közösségi eseményre, minden olyan kulturális eseményre, ami építi az embereket, építi a közösséget, és egyébként építi a fiatalokat, és diskurzusra és közös gondolkodásra, vélemények ütköztetésére alkalmas, arra szükség van. Én nagyon bízom benne, hogy minél több ilyen eseményt tudnak a szervezők biztosítani. Én magam nem vagyok a területnek a szakértője, nem tudom azt megmondani, hogy milyen közönséget érnek el ezek a filmklubok, de azt el lehet mondani, hogy évekkel ezelőtt meghatározó szerepet töltöttek egyébként be a fiatalok körében, és úgy gondolom, hogy ez egyébként ez egy nagyon fontos és jó igény, hogy ne csak és kizárólag a telefonunkat vagy a laptopunkat böngészve, magunk elé nézve tekintsünk meg ilyen filmeket. Én úgy gondolom, az egy jó dolog, hogy ha lehetőséget biztosítunk arra, hogy értékes alkotásokat megnézzünk, és utána azokat esetleg közösen jó hangulatban meg is vitassuk. Úgyhogy én mindenféleképpen mondom, nem vagyok a témának nem vagyok a téma szakértője, de én csak támogatni tudom, hogy filmalkotóként, hogy ilyenek minél több ilyen kezdeményezés szülessen és működjön.
Már ha ezt a járványhelyzet majd reméljük mielőbb lehetővé teszi. Megfogalmazódott az is, hogy több történelmi és animációs filmre lenne szükség, és éppen decemberben debütált a Pozsonyi csata, ami épp egy történelmi animációs film, amit elég sokan bíráltak. Akkor most mégsem ez a jó irány, vagy a megvalósítás nem volt jó szerinted?
Fú, hát én úgy őszinte legyek, én filmalkotó vagyok, én nem gondolom azt, hogy én nekem ilyen típusú, hogy mondjam, tehát nem érzem azt, hogy nekem kell ebben feltétlenül megmondanom a tutit, hogy így mondjam.
Láttad egyébként?
A pozsonyi film, az animációs filmet láttam egyébként, és olvastam természetesen, hogy ez miképpen, hogy mondjam, osztotta meg a szakmát, milyen bírálatokat kapott. Én úgy gondolom, hogy én nekem nem tisztem most itt ebben a kérdéskörben igazságot szolgáltatni. Az biztos, hogy én azt egy nagyon fontos és jó iránynak tartom, hogy történelmi, tehát hogy igényünk van arra, hogy feldolgozzuk ugye a saját történelmünket. Én úgy gondolom, hogy a Cukorfox történet is egy ilyen szelet. Én magam is keresem azokat a vonatkozásokat, amelyek hogy mondjam, a saját gyökerünkből építkezve, de mégis széles közönség számára egy építő, konstruktív történet tud lenni, és tényleg mozgóképben, mozgóképre érdemes lehet. Jelen pillanatban is dolgozom egy Nikola Tesla fiatal korát érintő dokumentumfilmen, amelyben Nikola Teslának a magyarországi fantasztikus időszakát mutatjuk be, az, hogy ő miképpen talált lényegében saját magára, miképpen jutott el odáig, hogy egyébként a Városligetben sétálva a váltóáramnak az elmélete kipattant Goethe Faustját szavalgatva a fejéből. Ezre vonatkozóan is forgatókönyvfejlesztésben, illetve mondom dokumentumfilm készítésben is vagyunk. Csak azért is mostam most ezt példaként, hogy számtalan fantasztikus történetünk van, ami aranytálcán kínál a magyar történelem. Ugyanilyen meghatározó, én is úgy gondolom, hogy és csak ha körülnézünk a szomszédos országokban, láthatjuk azt, hogy majdnem minden ország megcsinálta már a saját identitás filmjét, és a saját történelmét alapul vette filmtémákként. Én úgy gondolom, hogy erre nagy igény van hazánkban is. Nagyon nehéz dolog ez, mert egy borzasztóan költséges műfajról van szó, és ugye akárhogy is nézzük, nehéz nem elvonatkoztatni, vagy nehéz elvonatkoztatni azoktól a 100-200 millió dolláros amerikai filmektől, amelyek hasonló témakörben születnek. Ehhez képest még a nagy költségvetésű filmek, akár milliárdos tételek is, gyakorlatilag ezeknek csak a töredéke, mégis ugyanazért a közönségért kell megküzdenie, tehát nehéz helyzetben vannak a filmalkotók. Én nagyon bízom benne, függetlenül, hogy ezen az úton haladva sok szuperfilm készül. Vannak, én azért úgy látom, most egyértelműen elkötelezett ebben a témában a Nemzeti Filmintézet is, mind filmsorozatokban, mind filmekben több ilyen történelmi filmnek a fejlesztése folyik aktívan, de ahogyan mondtam, ehhez is idő kell, mint mindenhez a filmgyártásban.
A magyar nyelv maga nem lehet korlátja a minél nagyobb nemzetközi sikernek? Ezt hogy látod?
Forgalmazási szempontból egyértelműen el lehet mondani, hogy korlátja, tehát olyan produkcióval, tehát egy magyar nyelvű produkció, hogy mondjam, mivel nem feltétlenül van piaca mondjuk más országokban, akár a szinkronnak, akár egyébként sok országban nem feltétlenül lehet széles közönséget elérni idegen nyelvű, és akkor ez alatt értve nem angol nyelvű filmekkel. Így egyértelműen azért hátrányban indulnak ezek az alkotások forgalmazási szempontból, de láthatjuk azt egyébként, hogy mekkora karriert tudnak egyébként idegen nyelvű filmek is befutni. Hát most csak ha megnézzük, hogy idén a történelemben először idegen nyelvű film nyerte meg a legjobb film Oscar díját, ugye a Paraziták című dél-koreai film. El lehet azt mondani, és ahogyan látjuk, hogy akár a Shaw fia egy hatalmas nemzetközi karriert futott be magyar nyelvű alkotásként, rengeteg fesztivált nyerve, azért van a magyar filmnek is útja, természetesen forgalmazási szempontból sokkal egyszerűbb hollywoodi színészekkel, vagy nemzetközi piacon is széles körben ismert színészekkel angol nyelven ilyen produkciókat készíteni.
Ez egyébként egy örök kérdés, hogy szinkron vagy felirat. Te mit gondolsz, melyiket támogatod nyilván arra vonatkozóan, hogyha nálunk vetítenek egy filmet, vagy éppen egy streaming szolgáltatón keresztül érhető el?
Hát ha az én személyes véleményemre vagy kíváncsi, én személy szerint szeretem eredeti nyelven nézni a filmeket, de azt is vitathatatlan, hogy a magyar szinkronnak vannak páratlan teljesítményei, amely nem egy esetben való piti hozzáadott értéket jelent ezekhez a produkciókhoz. Különösen évekkel ezelőtt, amikor egy-egy produkcióra is óriási, vagy egy-egy szinkronra is hatalmas költségvetés és nagy igény és egyéb állt rendelkezésre. Most nagyon nehéz ma, mert mozi forgalmazási szempontból még mindig azt kell mondanom, legalábbis én még azt látom, aztán lehet, hogy ez a pandémia helyzettel változni fog, hogy nem szinkronosan nem lehet betenni moziba egy filmet, mert az a nézőközönségnek csak a töredékét éri el mind a mai napig. Ettől függetlenül én azt látom, hogy a fiatalabb generáció már azért főként eredeti nyelven, és felirattal vagy felirat nélkül tekinti meg ezeket. Én úgy gondolom egyébként a nyelvtanulási szempontból sem egy utolsó szempont, hogyha már a kezdetek kezdetén fiatal korban folyamatosan idegen nyelvvel találkozunk, és ilyen nyelven fogyasztjuk folyamatosan a tartalomfogyasztás, hogy tekintjük meg ezeket a filmeket, illetve élvezzük ezeket a produkciókat eredeti nyelven.
A járvány mellett tavaly az SFX körüli események sem kedveztek a szakmának. Filmes szempontból mit gondolsz, milyen a magyar művészeti felsőoktatás?
Én a felsőoktatásban egyetemi oktatóként most már szerencsére évek óta dolgozhatok. Én nagyon hálás vagyok azért, hogy több egyetemen tarthattam korábban kurzusokat. Ugye én a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karának vagyok a megbízott oktatója, valamint tartok kurzusokat a Móli Nagyművészeti Egyetemen, illetve tartottam korábban a Metropolitan Egyetemen és a Színház és Filmművészeti Egyetemen is. Én úgy gondolom, hogy kulcskérdés a filmes felsőoktatásban, hogy miképpen sikerül a fiatalokat és a fiatal alkotókat egy professzionális és minden szempontból az életre, illetve a filmgyártásra felkészítő oktatásban részesíteni. Én mindig is ezt próbáltam, ez a célkitűzésem oktatóként és a kurzusaimat is úgy állítom, illetve állítjuk össze a saját fejlesztési kurzusunkat Kolarik Tamással több egyetemen tanítjuk. Én szerintem ez egy nagyon fontos kérdéskör, amelynek meghatározó része egyébként a jogi, üzleti, gazdasági háttérnek a tudása, és naprakésznek kell lenni abban, hogy mire kell számítani, hogyan lehet egyébként pénzt szerezni, és így tovább. Nem kikerülve a kérdésednek a másik részét is. Én úgy gondolom, hogy és sajnálattal látom, ami kialakult ezen a szakmai területen, nekem különösen fáj, mivel a Színház és Filmvészeti Egyetemen, mondom, oktatóként is sokat megfordultam korábban. Én nagyon bízom benne, hogy minél hamarabb sikerül ezt a helyzetet megoldani. Rossz látni, hogy egyébként nekem barátaim, kedves munkatársaim egymással is akár szemben állnak. Mindenféleképpen a saját területünknek, szakmánknak, illetve én úgy gondolom minden, tehát minden a társadalomnak is, ez a társadalmi, vagy a saját kommunikációnak is jót tenne, hogyha ha sikerülne ebben a kérdéskörben egy kompromisszumra jutni, és közeledhetne egymás felé a két fél, egy megosztott filmszakma, vagy megosztott szakma, az egyáltalán nem segít az országnak, és mondom, ez mind oktatóként, mind pedig filmesként én csak drukkolni tudok, és annak, hogy valamiképpen ez a helyzet majd rendeződhet.
Reméljük, hogy mielőbb így lesz. Nagyon szépen köszönjük Takó Sándornak, hogy válaszolt a kérdéseinkre.
Én köszönöm a meghívást, és nagyon-nagyon nagy örömmel voltam itt. Köszönöm szépen.
Nektek pedig köszönjük azt, hogy ismét meghallgattatok minket. Kövessétek továbbra is a reaktor.hu weboldalt, illetve a Reaktor Facebook oldalát. A podcasteket meghallgathatjátok Apple Podcasten, Spotify-on és YouTube-on is. Sziasztok!